Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják. Mai vendégem Igás Andor, a Szilágyi Gimnázium testnevelő tanára, és a versenysportokról és ennek az egészséges vagy nem egészséges hatásáról fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Üdvözletem.
Nézzük meg, Andor, a versenysportokat. Szerintem azért nagyon megosztó vélemény van ezzel kapcsolatban, de ha igazán belenézünk a mélyére, szerinted egy versenysportoló, aki mondjuk azért egy nemzetközi szinten jár, mennyire egészséges számára mondjuk a sport?
Mindig nagyon kemény. Én úgy gondolom, hogy egy versenysport minél népszerűbb a világon, az országban, annál nehezebb oda jutni a csúcs közelébe, és annál több munkával jár. Ebbe pedig minél többet dolgozik az ember, beleeshet azért az, hogy közel van a sérüléshez, már ha feszegeti a jólét határait.
Ha megnézzük mondjuk, ugye, aki versenysportoló lesz, hát nyilván nagyon fiatalon kezdi. Szerinted hol van az a határ, amikor már átlépi az egészséges kategóriát? Mert azért majd belemegyünk mindjárt abba, hogy a sport mennyire sokat fejlődött, de hol van az a határ? Ugye azért van egy kisiskoláskor, van egy gimnazistakor, hogy hol van az, amikor megterhelődik mondjuk egy sportoló, akár izületileg, akár izomzatilag jobban, mint ami mondjuk az életkori sajátosságának megfelel?
Véleményem az, hogy edző kérdése is. Egy edző az tud a kicsikkel is úgy dolgozni, hogy az még egészséges legyen, és pszichésen is úgy fejlődjenek a gyerekek, és tud úgy is, hogy pillanatnyi eredményt szeretne elérni, abban a korosztályban szeretne a legeslegjobb lenni, és ezzel elvágja mind pszichésen, mind motiváltságban, mind pedig egészségügyileg a további fejlődést.
Szerinted mennyire motiválhatók a gyerekek? Mert azért biztos vagyok benne, hogy érzik azt, hogy átlépi néha már az ő határaikat is, az, hogy mennyire vannak megterelve.
Hát az is azt gondolom az edzőnek az egyik nagy feladata, hogy ezt a motiváltságot ezt felkeltse. Az megy oda, akit érdekel ez a sport, hogyha mondjuk délutáni foglalkozásokról van szó. Ezután a következő az, hogy abból lesz versenyző, aki tehetséges, akinek elég sokszor mondja már az edzője, hogy ő ügyesebben, esetleg versenyeken elindult és sikereket ér el, és ez mindig egy-egy nagyobb falatot maga elé képzel a sportoló vagy a kisdiák, és ebből nagyon könnyen lehet a célja, az álma az, hogy a világ legjobbja legyen egy bizonyos sportban.
Én mindig azon gondolkoztam el, hogyha már így a versenysportról beszélgetünk, hogy tulajdonképpen az ember a testét használja fel arra, hogy a célját érje el. Tehát azért ez egy óriási áldozat már abból a szempontból, hogy ez egy megismételhetetlen dolog. És több sportolóval is beszélgettem már, illetve edzővel, és ők azt mondták, hogy amikor valaki belülről akarja, és amit az előbb említettél, hogy elér eredményeket, és az annyira tudja hajtani, hogy bármit le tud küzdeni. Szerinted ma mekkora akaraterővel bír az, aki mondjuk bekerül egy ilyen láncba, nem is tudom, hogy fogalmazzam, mekkora akaraterővel bír az, hogy tovább tudja menni, és meg tudja feszíteni magát azon felül, ami mondjuk akár egészséges?
Én azt gondolom, hogy annyira nem veszélyes az akaraterő kérdése, ha már benne van a láncba. Szerintem az a nehéz, amikor kevésbé tehetséges valaki, viszont neki van egy célja, van egy álma, és azért akkor is küzd, amikor sikerei még nem jönnek. Szerintem ez egy nagyon-nagyon sarkalatos kérdés. Például a biológiai méretnagyság is eléggé fontos, hogy biológiailag, vagy korosztályosan nézzük a korát az embernek, a gyerekeknek. Nekem is van olyan ötödikes tanulóm, aki majdnem akkora, mint én magam, míg van akkora is, aki pedig fele ekkora. És nagyon sok sportban korosztály szerint vannak a versenyek, nem pedig súlycsoportra vagy erőre, és annak nagyon nagy előnye van, aki biológiailag érettebb a társánál, korosztályban. Viszont amikor később kiegyenlítődik a helyzet, ő nem nő tovább, a másik pedig elkezd nőni, na akkor lesz az érdekes kérdés, hogy ő meg tudja őrizni a motiváltságát, mert most már automatikusan nem nagyobb, nem erősebb a másiknál, és itt jön a másiknak a helyzete, hogy motivált-e annyira, hogy kibírja ezt az időt, amíg ő is elér odáig.
Ez egy nagy kérdés, az a motiváltság. Hogyan lehet ezt elveszteni? Tehát azért vannak szerintem olyan fordulópontok, amikor azt mondhatná, vagy mondja magában egy sportoló, hogy ebből elég volt.
Azt gondolom, hogy a szülői hatás eléggé nagy, tehát ott azért a környezete mindenféleképpen erősen tolja rá az akaratát a személyekre. Van olyan, aki eleve el se kezdi azért, mert ha már tehetséges, mert olyan háttérre rendelkezik, tehát ott már elvesztette a motiváltságát, hiába mondja a testnevelője, a egyszer-kétszer lement edzésre, és nagyon tehetséges, nem elég, mert hogy olyan sok körülménye van. Ez egy nagyon nehéz dolga igazából a sportban, én azt gondolom. de van olyan, akit pedig a szülők szeretnének, nem érte el a szülő esetleg az áhított célt, hogy ő a legjobb gyorstolasos lesz a világon, és szeretné, hogy a gyereke olyan legyen. Most ez így nálunk szerencsére nem volt még ilyen, illetve azért szerencsére, mert ez egy új sport, tehát a szülők még nem igazán lehettek ilyen szituációban, de más sportágokban ez abszolút jelen van.
Nagyon szépen köszönöm az infokat. Fogunk beszélgetni, most egy picikét a sportágakra térünk át, hogy hol és mik azok a határok, amik már egy kicsikét az egészséges terhelést átlépik. Maradjanak velünk!
Jól lép! Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Igás Andorral, aki a Sziládi Gimnázium testnevelő tanára, és most itt a sportágakra fogunk egy picikét fókuszálni. Ugye a versenysportokról beszélünk, és itt éppen adáson kívül már megbeszéltük, hogy azokra gondolunk, akik heti 8-9 edzéssel dolgoznak, tehát nem egy ilyen egyszerűbb sportról van szó, hanem már konkrétan, ami célzottan akár nemzetközi, akár magyar bajnoki cím felé halad. Van-e olyan sportág, ami így rögtön eszedbe jut, amiről biztosan tudod, hogy aki mondjuk ott elért valamit, az öregkorában vagy bicegni fog, vagy fájni fog a karja? Neked mi jut eszedbe először?
Hát nekem elsőre a saját magam, saját példámból én nekem egyből a labdarúgásra szembe jutott, mert a legnépszerűbb sportág Magyarországon, és itt is azt gondolom, hogy aki nem őrült tehetséges, annak legalább az edzés munkájában edzéssel kell virítani, és amennyiben élsportoló akar lenni, bár Magyarországon nemzetközi vizekre annyira nem tudunk olyan erősen evezni, de azért a napi 2 vagy 2 napi 3 edzés az szinte biztos, hogy benne lehet ebben. Rengeteg idő, és azért nem lesz mindenkiből szupersztár, tehát azért ez egy elég erős kihívás lehet még ez a rész is egyébként.
Azt jutott eszembe egyébként, hogy fel kellene hívni Diego Maradonát, mert ugye róla látok így fotókat, tehát ugye mi időszakunkban őt láttuk ugye futballozni, és most látjuk ugye hát óriási pocakkal egy egészen más...
Kicsit szétcsúszott az úriember.
Mondhatnánk így is, de hogy neki mondjuk megkérdezni esetleg, hogy mi fáj, tehát hogy bírta, szerinted ez mitől függ, hogy mi fáj?
Futósportokban általában az ízületek azért eléggé megadják magukat idővel. A labdarúgásban kimondottan nagyon sok a kitámasztás, bokatért, csípő, azért ezek elég nagy igénybevételnek vannak kitéve. Mondjuk azt hiszem, hogy Maradona inkább az életművész jelene miatt nem annyira sportos. Én azt gondolom, hogy azért az, hogyha valaki naponta rendszeresen mozgott fiatalkora óta, az azért általában jótékony hatással van tüdőkapacitásra, az egészséges szemléletre, magára, mondjuk az étrendre, meg hasonlókra, viszont azért a teste megsínyli, de az ízületek mindenképpen.
Nekem az jutott eszembe, ez is olyan pro és kontra dolog, mert például Jeszenszky Péter, aki ultramaraton futó, ugye, ő már nem a fiatalabb korosztály közé tartozik, és mégis rendkívül jól bírja ezeket a hihetetlen megterheléseket, bár egyszer azt mondta talán, hogy az ízületei néha már fájnak, de óriási távokat fut. Tehát, hogy tényleg mitől függ az, hogy mi fáj? Szerinted a genetikában mennyire játszik közre? Nyilván, akinek egy jó adottsága van egy futósporthoz, és van egy jó genetikája hozzá, az akkor én azt gondolom, hogy akár 90 éves koráig is simán elér utána.
Én is azt gondolom, hogy a genetikának van benne szerepe, de egyébként az edzésmunkának is. Vannak olyanok, akik nagyon korán kezdik el az edzést, egyből súlyokkal próbálnak, kiskorban is az edzők, tehát azt próbálják megtenni, hogy a korosztályban a lehető legjobb legyen, és ahhoz egy extra teljesítményt, extra terhelést nyújtanak a sportolójuknak, ami egyébként működik, és lesz eredménye, elég gyorsan lehet eredménye egyik pillanatról a másikra, viszont az hosszú távon pontosan az ízületeket teszi tönkre.
Most itt a futósportokról beszéltünk, és ahogy így mondtad, hogy az ízületeket teszi tönkre, eszembe jutott, ami már mondjuk nyilván természetes mozgásformához kapcsolódik, a dobások. Ugye nekem volt egy atlétika tanárom még a főiskolán, aki gerelyhajító volt egyébként, és ugye válogatott versenyző volt, és hát a jobb karjával azt hiszem, hogy a válla fölé nem nagyon tudott már emelkedni, mert hogy annyira fájt neki. Mi a véleményed erről? Melyek azok szerinted azok a specializált sportok, amik annyira leterhelnek mondjuk egy végtagot, vagy bizonyos részeket, amit tényleg nem tudunk elmenni mellette, tehát hogy aki válogatott sportoló volt, azért az időskorában ezt érezni fogja.
Igen, ezek a féloldalas sportok azok eléggé gyakori problémákat okoznak. Mondjuk az ütősportoknál az egykézbe tartjuk az ütőt, vagy mondjuk a kajakkenu sportban, ami Magyarországon iszonyatosan sikeres, de brutális mennyiségű edzés kell, munkát kell letenni. Nem is tudom, hogy tudják ezt megcsinálni, illetve van sejtésem, hogy esetleg az őrület határán vannak már egyébként a motiváltságban. Nagyon nehéz dolgok lehet. Én a versenysportban nem tevékenykedtem, Igazából nekem az én sportágam az elsősorban rekreáció típusú és szabadidős sport, de mellette vannak azért országos és nemzetközi versenyek is, de mivel mi 3-4-et edzünk egy héten, ezért meg se közelíti ezt a terhelést, és sokkal nyugodtabb a helyzet, sokkal könnyebb motiválni a fiatalokat, a felnőtteket is.
Ez még az egészséges határon
belül. Talán, igen, talán.
Igen. Na, beszélgetünk tovább még sportágakról. Még azért kicsit fejtegetni fogjuk, hogy hol találunk olyasmit, amivel azért már az egészségkárosításon is túlmegy az, hogy valaki eredményt tudjon elérni. Maradjanak velünk.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
A versenysportokról és annak az egészségkárosító hatásairól beszélgetünk Igán Sandorral, és már sok mindent, több sportágat megnéztünk már, ami nekem eszembe jutott itt az évek fejlődésével, az a torna. Talán ott van a leghihetetlenebb olyan fejlődés, ami azt mutatja, hogy olyan ízületi határokat, olyan mozgás határokat kell átlépni a sportolónak ahhoz, hogy nemzetközi eredményt érjen el, ami nem csak, hogy szerintem azért picit az egészségesen túl van terhelésen, hanem azt kell mondanom néha, hogy majd, hogy nem egy életveszélyes.
Igen, a torna egy pontozásos sportág, ott ki kell találni valami újdonságot, hogyha nem tudod olyan tökéletesen megcsinálni, mint az előd vagy a konkurens sportoló, úgyhogy rendkívül életveszélyes elemeket próbálnak igazából bevinni egy mozdulatsorba. Nézni jó, hogyha szépen van végrehajtva, ha ez a gyakorlat is sikeres, de azért eléggé félelmetes, amíg eljutnak odáig.
Szerinted milyen egészségkárosító hatása van azért mondjuk egy versenytornasportnak?
Onnan kezdeném, hogy elég fiatalon kezdik, sőt, nagyon fiatalon kezdik. Ott már a hajlékonyságot azt meglehetősen erőltetik, ami teljesen normális ebben a sportágban. Viszont azért én a saját gyerekemnek nem biztos, hogy ajánlanám azt, hogy, vagy nem biztos, hogy szeretném, vagy ott szeretnék lenni, amikor mondjuk a spárgára való nyújtást azt erőteljes energiával próbálják meg megtenni, és nyomják lefelé a diákot. Tehát ez így számomra egy kicsit nehéz, de teljesen oké, hogy ebben a sportágban ez az alap, és így lehet igazából minél gyorsabban megoldani ezt a lehetőséget. Viszont éppen emiatt a méretek például már nem túlzottan növekednek. Tehát itt például nagyon sok olyan tornász van, aki a serdülőkori méreténél, nagyságánál igazából tovább nő. Tehát ez egy olyan sportág, ahol az alacsony, kicsi emberek, hölgyek, urak, ők ki tudnak teljesülni, ott lehet megcsinálni azokat a forgásokat, könnyű a teste, sokkal egyszerűbb a gyakorlatot elvégezni, és ez a sport például az, aminél ott további fejlődés az azért akadályozva van.
Igen, valószínűleg, hogy kicsik maradnak, talán azért itt a genetikát is belehoznám, mert elképzelhető, tehát láttam egy-két talán orosz sportolónál, hogy olyan hosszú nyúlánk lábakkal, hogy a felemás korlát között szinte alig férte el, végig is meg tudta csinálni, de nem az övék, én úgy gondolom, a jövő, hanem tényleg valóban, ahogy te mondtad, a kisebb, fürgébb, rövidebb végtagokkal rendelkező, mondjuk főleg ugye a hölgyek esetében, bár a férfiaknál is láthatunk ezt. Szerintem nagyon összetett ez a kérdés. Egy picit a múltra visszakanyarodnék most itt a tornasporttal kapcsolatban, mert ugye azért csak eltelt, mondjuk talán nem is tudom, ezt azt hiszem, hogy a szakemberek tudnák jobban megfogalmazni, hogy most 40 évről beszélünk-e, de például Keleti Ágnes idejében még ugye nem ez volt, hogy a teljesítőképesség határát kellett szerintem halálosan feszegetni, hanem mondjuk valaki, akinek jó alkata volt, jó érzéke volt a torna, mivel hogy ez egy alapmozgás formának számít azért, nyilván az elemek nehézségével növekedve már nem, abban volt kiemelkedő, és így tudott fantasztikus sikereket elérni, és biztos vagyok benne, hogy neki olyan károsodásai nincsenek, mint a mai tornasportolóknak. Mit gondolsz, ez a nagy fejlődés mennyiben befolyásolja akár a torna szeretetét, vagy azt, hogy valaki tényleg erre rááldozza az életét?
Egyre látványosabbá kell tenni ezeket a sportokat. Az a cél most igazából szinte mindegyik sportágban, hogy aki nézi, az élvezze. Jó dolog az, hogyha azért csináljuk a sportot, mert szeretjük, de igazából alapvetően sajnos a sportba elég jó beszivárgott a pénzügyi vonal, és vagy nem is tudom, hogy sajnos vagy nem sajnos, így legalább nagyobb tömegeket ér el, ez kétségtelen, és imádok sportot nézni, tehát eléggé kevés sport van, amit nem szívesen nézek, főleg, hogyha minőségileg jól adják elő, viszont éppen emiatt, mert pénzügyileg érdekeltek a versenyzők, a szurkolóknak egy olyan, érdekeltek a versenyzők, az edzők, a klubok, az ország azért, hogy minél jobb eredményt érjenek el. ezért a kiválasztás is sokkal nehezebb, sokkal nehezebb dolgokat kell megcsináljuk, és tényleg a sportban csak egy győztes van. A csapatról van szó, akkor azért többen lehetnek a csapat tagjai, de az olimpiai bajnoki cím, ami hatalmas siker és nagyon nagy cél szokott lenni nagyon sok sportoló előtt, hát azt 4 évente egy ember nyeri meg, és nem biztos, hogy sokkal könnyebb a lottón egy 4-est elérni, mint az, hogy abból a mennyiségű emberből a legjobbnak lenni abban a bizonyos adott pillanatban.
Az biztos, hogy óriási áldozattal jár. Azzal fogjuk folytatni a beszélgetést, hogy melyik sportot szeretett nézni a régebbit, vagy pedig azt, ami most a mostani versenysport, és hogy mi miatt. Maradjanak velünk, kedves hallgatóink!
Jól lép! Életmód magazin a Halas Rádióban.
Akkor jön Igás Andornak a kérdés, amivel az előző blokkot befejeztük, hogy mit szeretsz jobban nézni a sportban? Ugye mondtad, hogy nagyon-nagyon szereted a sportot nézni, egyébként ezzel egyetértek. A régebbi időszak, mondjuk egy 40 évre visszaugorva, amikor én úgy gondolom, hogy valóban a tehetséges sportolók elérték a határukat, tehát hogy kihozták belőlük a legjobbat, még talán szűkebb mozgásformában mondjuk, hogyha egy tornát nézünk akár, vagy most, amikor a tökéletes, teljesen kidolgozott, maximális erőfeszítésen túl feszített embert látjuk, szerinted melyik van közelebb mondjuk számodra esetleg a sporthoz, meg az egészséghez?
Az egészséghez mindenképpen szerintem a régebbi időszaknak a mozgása van. Bár azért azt kell, hogy mondjam, hogy nézni azt, hogy ki van dolgozva, azért az nem hátrány. Tehát azt megnézni nagyon szívesen, sőt azért is oda szögezi az embert folyamatosan a képernyőre, vagy esetleg ha személyesen nézi, akkor meg pláne. Azért bevillan az ember agyába az, hogy ezt nem is tudom, hogy milyen módszerrel lehet ezt megtanulni. Mi lehet az, vagy milyen munkát kellett hozzátenni, vagy esetleg mi az a plusz esetleg szer, ami segített ahhoz, hogy ekkora tűrőképessége legyen, vagy ekkora energiákat tudja mozgosítani az az illető. Úgyhogy személy szerint én a mostani részben mindenféleképpen előnyben részesítem azt, ahol nem a saját magamon kell túlszárnyalni, hanem van egy külső tényező is. Ne talán egy ellenfél, akinevel egy taktikai vagy technikai csellel kell, hogy átverjem, vagy esetleg valamilyen eszköz van pluszban, egy labda, akármilyen típusú is, hogy ütjük, vagy rúgjuk, vagy dobjuk. Ott azért a kreativitás, a taktikai tudás a csapatsportokban, ott az edzőnek a működése, az egymás segítése, ez mind nagyon szép szerintem.
Ahogy így mondtad, egy pillanatra úgy elgondolkodtam, hogy egy picit visszakanyarodunk azokhoz a sportágakhoz, ahol valóban át kell lépni az emberi teljesítőképesség határát. Ez a mostaniak közül mindig az a gondolat motoszkál bennem, hogy el tudjuk még hinni, hogy van, aki még egy tized, egy század, egy akármennyi másodperccel még gyorsabb, még nagyobbra ugrik, még jobban csinálja. Hol van ennek szerinted a vége?
Régebben volt egy olyan kis történet, hogy az egymérföldes futást próbálták bizonyos időn belül lefutni, és nem tudták elképzelni azt a határt, és nagyon sokáig tartották ugyanezt az időt. Sajnos nem emlékszem pontosan, de majd utána nézek. És utána a világ 3 különböző pontján ugyanabban az időben egyszerre futották meg, és döntötték meg, ha jól emlékszem. Tehát ez egy ilyen pszichés gát, nagyon sokszor pszichés gátja van ennek. Eleinte még azt gondolták arra is, hogy a lónak a sebességénél, hogyha gyorsabban halad az ember, akkor az már az egészségkárosító, úgyhogy vigyázni kell az autókkal. Tehát igazából ez azért a fejben azért elég sok minden dőlhet el.
Mi a véleményed arról, hogy a sportok fejlődésével, ugye nagyon sokat beszéltünk erről, hogy rengeteget változott a sportélet, hogy a sportok fejlődésével, ugye, mert mondjuk vegyünk egy adott sportolót, akinek van egy jó genetikai adottsága például, és akkor a sport fejlődéssel, azzal, hogy a technikával visszanézheti a tökéletes mozgásformát, megtanulhatja a maximális ellenállásból a legkisebbet, választhatja mondjuk egy futásnál, hogyha szembe kell a levegővel menni, vagy a gátfutásnál. Tehát, hogy ezzel a fejlődéssel elértük szerinted a végét, vagy még ezt is egy picit át lehet lépni?
Folyamatosan azon dolgoznak, hogy átlépjék, mint ahogy az okos labdát, az okos cipőt, az okos mindent megcsinálják, és kielemzik konkrétan, és ajánlást csinálnak, és megmutatják, hogy mit csinálj még jobban. Teljesen személyre szabottan próbálják meg megtenni azt, hogy a lehető legjobb legyél. Ez már-már hasonlít azokra a sportokra, ahol egy versenyistáló van mögötted, például egy Forma 1-es technika, amikor a két csapat küzd egymással. Néha az az érzésem például a sprintereknél, hogy, hogy az amerikaiak, a jamaikaiakkal a gyógyszeriparban is erősen elkezdenek egymással küzdeni, és a legjobb kémikusukat próbálják meg kifejleszteni, kitalálni azt, hogy mi legyen az a szer, ami nincs fenn a dopinglistán, viszont ezzel egy erősebb munkára lehet sarkalni. Ugyanígy gondolom ezeket a hasonló erejű, hasonló tudású késportoló, akkor tényleg ezek a nüanszokon múlhat.
Gondolod, hogy a technika fejlődésével és ahova most eljutott a sportvilág, óriási ugrások már lehetnek, vagy nem? Én úgy gondolom, hogy elértük a végét, tehát itt már csak ilyen kis nüanszokról beszélgethetünk, tehát hogyha mondjuk 40 évet visszaugrunk és azt megnézzük, illetve ahol most tartunk, itt már én szerintem csak ilyen hajszálakat lehet hozzárakni ahhoz, ami van.
Ahogy egyre erősödik a verseny, ott régebben nem gondolom, hogy a tized másodperceket mérték az úszásban. Most már a század másodperceket is figyelik. Azt gondolom, hogy találnak még olyan dolgot, ahol lehet fejlődni. Azt gondolom, hogy ezt a genetikai részt, ezt szerintem az a gyanúm, hogy ez még ilyen befolyásolható. Nem biztos, hogy kell, meg nem biztos, hogy etikus, de az a gyanúm, hogy fognak ezzel dolgozni. Esetleg az edzés helyszínekkel még lehet dolgozni, eléggé sokat dolgoztak ezzel, hogy magaslati edzést csináltak, és amikor leértek, akkor egészen más, hogy áramlik a vér, sokkal nagyobb energia van az emberben. Biztos, hogy ki fognak találni még érdekes dolgokat.
Nem lesz akkor nyugalom, viszont lesz csodálatos sportvilág, amit érdemes nézni. Folytatjuk még a beszélgetést, maradjanak velünk.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
A versenysportokról beszélgetünk tovább Igás Andorral, és most jön az a rész, amikor azért a pozitív oldalát is mindenféleképpen érdemes kiemelni. Miben más az, hogyha valaki egy versenysportban otthonra talál? Hogyan változtathatja meg ez az életét?
Nagyon sokan vannak, azt gondolom, versenysportolók közül, akik ebben a dologban nagyon erősek, és eddig előtte mondjuk az iskolapadban bármilyen tantáriból nem tudott kiemelkedni. Esetleg pont azért kezdett el ne talántán küzdősportot, vagy bármi más sportot, mert úgy érezte, hogy ő neki valami kis elnyomása van. A sportolók egy része mielőtt elkezdi, azelőtt nem gyakori, hogy mindenben tehetséges valaki. Hogyha mindenben tehetséges, akkor már benne van a pakliba, hogy nem annyira. És hogyha egy versenysportoló eredményt is ér el, akkor egy ilyen plusz dacból, egy plusz maga megmutatását érezheti, ha a közösségi oldalra kirakja, hogy az érmet a nyakába adják, az egy olyan elégtétel, még akkor is, hogyha az ismerőseik esetleg eddig leszólták azért, mert ő nem megy el velük bulizni, és nem azt az életmódot képviseli, vagy nem tanul olyan jól, vagy bármi, az egy hatalmas elégtétel, úgyhogy egy pszichológiailag, pszichésen szerintem rendkívül sokat adhat.
Mi a véleményed a versenysportról még, amikor mondjuk benne van valaki, és ott van? Előre gondol egy picikét? Látja magát mondjuk öreg korában? Mikor húzza meg azt a határt, amikor azt mondja, hogy mondjuk befejezi, amikor már nem terheli túl magát? Vagy szerinted mennyire befolyásolja őket a sportolás alatt mondjuk ez a tényező, hogyha az egészségükre nézünk?
Azt gondolom, hogy az az érdekes, hogy a hölgyeknél azért eléggé behatárolt. A hölgyek azért nagyon okosan el tudják dönteni azt, hogy mikor van az a határ, amikor ő már a család alapításra gondol. Persze vannak olyan profik, olyan versenyzők, akik a szülés után visszatérnek a sportpályára, és erőn felett dolgoznak továbbra is, de azért a hölgyeknél ez egyszerűbb. A férfiaknál azért inkább azt gondolom, hogy nehezebb a helyzet. Ott azért nekem az az érzésem, hogy ott a fájdalom és a sérülés az, ami leginkább megakadályozza abban az urakat, hogy tovább dolgozzanak egy-egy versenysportban.
Ha ilyen nagy különbség van közöttük, akkor szerinted korban is ilyen különbséget húznak meg mondjuk egy versenysport befejezésénél?
Mondjuk versenysport és versenysport között van különbség, hogyha korosztályos versenysportról van szó, vannak olyan sportágak, ahol eléri az ember a csúcspontot, és utána már nem tudja azt folytatni, nem tudja azon tartani magát. Mondjuk Ronaldo most azon az időszakban van, amikor csúcsponton van, és elvileg az átlag focisták ezután már azért kiöregszenek, az a kifejezés. Ő mondjuk nem tűnik úgy, mintha ki akarna öregedni, tehát lehetséges, hogy ő még 5 év múlva is a legjobbak között lesz, de ez nagyon különleges.
A versenysportokkal kapcsolatban számomra még mindig az jut eszembe, hogy mindenféle belső ellenérzésemet leküzdve, ahogyan te is mondtad, nagyon-nagyon szeretem nézni, és amikor valaki az országáért küzd és harcol, és megmutatja a legjobb teljesítményét, szerintem az fantasztikus. mondtad, hogy mindenevő vagy a sportban, azért kedvenceket említeni, hogy mit nézel legszívesebben?
Legszívesebben labdázok. Most egy kicsit áttértem a labdarúgás nézéséről a kézilabda irányába, de abszolút megnézek bármilyen jó sportágat, és nem vagyok kimondottan egyik vagy másik oldalra szurkoló ember, hanem inkább azt nézem, hogy milyen küzdelmet látok a tévében, és bennem egy picit az van, ami kevésbé versenysportos hozzáállás, hogy én azért általában a gyengébbnek szoktam szurkolni. Szorítok annak, hogy megfogják az erősebb nagy csapatot, úgyhogy én ezeket a kis történeteket nagyon szeretem belevinni.
Akkor ebben hasonlóak vagyunk, mert valahogy nekem is mindig így megesik a szívem, és annak szurkolok, hogy az tudja elérni a legnagyobb eredményt. És melyik az, amit sportolóból, mert erről már beszélgettünk igazából, mondjuk számodra, vagy tehát neked személyesen fontosabb, az, aki mondjuk egy adott időpillanatban le tudja győzni a saját határait, és annyira tud maximálisan koncentrálni a legtöbb energiáját egy pontra, egy időpontra kihozza magából, vagy az, aki egy nagyon-nagyon jól felkészült háttérrel, egy labdajáték vagy bármilyen más eszköz mellett agyban is tud profi lenni az adott pillanatban. Neked ki az, aki mondjuk jobban vagy közelebb áll a szívedhez, mint sportoló?
Azt gondolom, hogy az, aki abban a pillanatban, amikor a verseny van, maximálisat hoz ki, az agyban is ott van. Tehát ez a kettő, ez nem teljesen különbözik, azt gondolom, hogyha az egyiket választanám, akkor természetesen a másik sportág, a tűzők vagy az edzőik, azok csúnyán néznének az utcán ezután, úgyhogy inkább nem döntenék. Én inkább azt mondom, hogy én azt a sportolót tekintem igazi versenysportolónak, aki a normál életében is, vagy aki a gesztusaiban is megteszi azt, amiről elvileg a sportnak szólni kellene, amire az olimpiát kitalálták, hogy béke legyen, és küzdjenek egyet, de utána veregessék meg a vállukat, vagy ez a lovagiasság, hogy én először megdicsérem és felmagasztalom az ellenfelemet, hogyha veszítek, egy jobb ellen veszítettem, nem kellemetlen, ha nyerek, akkor meg egy jót győztem le, még magasabbra emeltem a szintet, úgyhogy én nekem ez az én álmom, hogy a versenyzők, a versenysportolók, de igazából nem csak a versenysportolók, az egész összes sportoló így álljon hozzá.
Hát bízunk benne, hogy így lesz, és hogy akikkel te fogsz foglalkozni, és akiket te tanítasz, azok ezt el fogják tudni érni, amikor oda kerülnek az adott pillanatba. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Igás Andorral, a Sziládi Gimnázium testnevelő tanárával beszélgettünk, Mészáros Erika búcsúzik önöktől, viszont hallásra.